Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A képromboló mozgalom kezdetén harmadik Leó császár nem csupán Rómát igyekezett meggyőzni a maga igazáról, hanem a hadseregre és kis-ázsiai püspökökre támaszkodva a kereti egyház részt is. Így próbálta rábírni Germanos pátriárkát álláspontja elfogadására, majd 730-ban rendeletet adott ki, amely szerint minden templomból, kolostorból, közterületről el kell távolítani, meg kell semmisíteni a Krisztust, az Isten anyát és a szenteket ábrázoló mozaikokat és ikonokat. A megváltó képmásainak eltávolítása mellett érve az volt, hogy azok Krisztus Istenünk emberi alakját ábrázolják az égi bárány helyett, ember alakká silányítva isteni méltóságát és tökéletességét. Leó ikonrombolásának középpontjában a Szent Kereszt felmagasztalása állt, az ikonok és mozaikok helyébe annak elhelyezését rendelte el, mint ami a megváltás misztériumának emberi leegyszerűsítéstől mentes megjelenítője. Az uralkodó tehát kezdetben azon fáradozott, hogy igazáról meggyőzze Germanost és Rómában a második Gergely pápát. Nem járt sikerrel, sőt, Germanos a pápánál is eljárt a képtisztelet védelmében, így a nyugati egyház elutasította a konstantinápolyi követelést. A pápa a képrombolást eretnekségnek ítélte, és gondoskodott arról, hogy az ikonok és mozaikok elpusztítására Itáliában és nyugaton ne kerüljön sor. Nyugat értetlenül állt a képtisztelet bálványimádásnak minősítése, Krisztus, az Isten anya és a szentek ikonjait és mozaik ábrázolásait megsemmisíteni akaró uralkodó akarattal szemben. A pápa 731 őszén levélben szólította fel a császárt rendeletei visszavonására, ám hiába. Ekkor szinódust hívott össze Rómába, amelyen közel 100 nyugati püspök a képtisztelet mellett foglalt állást, és kiközösítette azokat, akik részesei Krisztus, Mária, az apostolok és szentek ábrázolásai elpusztításának, vagy teológiai érveket próbálnak találni annak igazolására. A császár által letett Germanos közben száműzetésbe kényszerült, de kitartott az ikonok védelmezése mellett 735 körüli haláláig. A pátriárka hiába hozott krisztológiai érveket a képek tisztelete, de nem imádása mellett, álláspontja a császári akarattal szemben nem győzhetett. Pedig az akfőpap világosan fogalmazott. Nem azért fogadjuk el az ikonokat, amelyek viaszból és festékből készülnek, hogy megrontsuk Isten tökéletes kultuszát, mert a láthatatlan Istenről nem készíthetünk sem ikonokat, sem képmásokat, sem pedig bármiféle alakot, a Krisztusba vetett, megingathatatlan hitből fakadóan szent testének rajzolatát ábrázoljuk ikonokon, és tisztelettel hódolunk az ikonok előtt megadván azoknak az őket megillető megbecsülést, mert rajtuk keresztül emlékezünk Krisztus életet adó és kimondhatatlan megtestesülésére. Germanos szerint az ikona képmás nem azonos, nem egy lényegű az eredetivel, nem lehet imádás tárgya, ám alkalmas eszköz az áhítatnak és lelki kegyelemnek a felidézésére, amely a hívő embert Isten titka, a megtestesülés, a megváltás misztériuma felé fordítja. Vagy, ahogy ezt a gondolatot a pátria megfogalmazta, a mi Urunk Jézus Krisztus testben folytatott életének, szenvedésének és üdvözítő halálának, s a világ ebből eredő megváltásának örök emlékére kaptuk a hagyományt, hogy őt emberi alakban, vagyis látható isteni megnyilatkozásában ábrázoljuk, ami által dicsőítjük az Isten ige megalázkodását. De Germanos érvei nem bizonyultak elég erősnek. A 730-as évek csak a kezdetet jelentették a képvitában. Germanost eretnekként a 754-es hierai zsinat kiközösítette a 787-es második nikaiai zsinat rehabilitálta, később felvették a szentek sorába. Germanos szerint lehetséges tehát képmást készíteni az egyszülött fiúról, aki az atya kebelén van, mert arra méltatott minket, hogy emberré legyen. Szó sem lehet tehát arról, hogy Krisztus, az Isten anya, vagy a szentek képi ábrázolásaiban az egylényegűséget, a lényegi azonosságot feltételezzük az ábrázolt és az ábrázolás között. Az ábrázolást megillető tisztelet nem azonos a Krisztus megillető imádattal, a Máriának kiáró hódolattal, a szentek nagyszerűségére való tiszteletteljes emlékezéssel. A bálványimádás vágyát elhárítandó a pátriárka leszögezte, hogy az ikonfestő Krisztus képmásában nem a felfoghatatlan és halhatatlan istenséget, hanem az ő emberi alakját ábrázolja, hiszen ő valóban mindenben emberré lett, a bűnt kivéve. Kimondta, hogy az emberélet Krisztus megjelenítése nem az Úr emberi természetének és valóságának isteni természetétől és valóságától való elválasztása. Az ikon jel, az ábrázolt valóság rajzolata, karakter, amely pusztán utal a megjelenítetre, ezért lehet tisztelettárgya, de nem imádási, hiszen az azt jelenteni, hogy az ábrázolásban az ábrázolt lényegét akarnánk megpillantani, ami valóban bálványimádás. Ám Germanos arra is figyelmeztetett, hogy mivel Isten Krisztusban, testben nyilvánította magát, a hit tehát nem csak hallás, de látás révén is eljut hozzánk, hogy bevésődjön a szent ikon szemlélőjének lelkébe. A pátriárka számára Krisztus, az Isten anya és a szentek képi ábrázolásainak tehát valláspedagógiai jelentősége van. A képek által közvetített érzéki valóság a látvány élményt kínál, szeretetre nevel, vonzalmat gerjeszt az ábrázolt iránt, a szentek esetében erényeik követésére figyelmeztet. A képi megjelenítés, az ikon maga nem a kinyilatkoztatás formája, hanem a kinyilatkoztatás befogadásának és megértésének eszköze. A hit elvont igazságainak érzéki képi megjelenítése a teológiában járatlan szemlélőt is képes megerősíteni, a láthatatlan isteni lényeg a minden tapasztalatot felülmúló igazság megértésében, megérzésében. Ám bárhogy igyekezett is Germanos vagy a nagy teológus damaszkuszi Szent János érveket hozni, az ikonok tiszteletének igenlése és imádásuk elutasítása mellett és nyertek támogatást a képtisztelők Rómából is, a képromboló mozgalom lendületét a 8. század derekán nem sikerült megfékezni. Izaurai Leó fia, a magát avatott teológusnak tudó 5. Konstantinos Kopronymos 741-től 775-ig tartó uralkodása alatt az ikonrombolás valóságos vallásháborúvá változott. Az ifjú császár már trónra lépése után hozzálátott nem csupán az ikonok, mozaikok, hanem készítőik és tisztelőik megsemmisítéséhez. Püspökök, szerzetesek, világi előkelők kerültek kiközösítésre, számüzetésbe, sokan vértanúvá lettek. A képrombolók dühe templomokat, kolostorokat rombolt le, ikonfestő, mozaik készítő szerzetesek sokassága menekült Itáliába, hogy ott Róma templomainak szépségét szolgálja. A rombolás 754-ben tetőzött. 5. Konstantinosz kiirtani akarva a kárhozatos bálványimádást, hiériai palotájába zsinatot hívott össze, vagy arra rendelte a keleti püspököket. Ez a tanácskozás fej nélküli zsinat néven ismert, mert ülésein sem a pápa legátusai, sem a keleti pátriárkák nem voltak jelen, jelentéktelen kis-ázsiai püspökök vitték a vezető szerepet. A zsinaton 338 keleti püspök jelent meg, akik meggyőződésből vagy kényszerből a képrombolás mellett kötelezték el magukat. Az irányítás a császárra maradt. Az általa feltett kérdés az volt, hogyan lehetséges a mi úrunkat, Jézus Krisztust megfesteni, vagyis ábrázolni, ha egyszer ő egy és egyetlen személyi valóság, amely két természetből van, egy anyagtalamból és egy anyagiból, keveredés nélküli egyesülés által. Majd a császári gondolatmenet így folytatódott. Ha egyszer valami anyagtalan, abból az következik, hogy nem festhető meg, mivel nincsen alakja és formája. Ebből adódott Konstantinosznak a következtetése, minthogy amit megrajzolnak egy személyi valóság, ebből az következik, hogy aki ezt a személyi valóságot körülírja, ezzel az isteni természetet is körülírta, márpedig az körülírhatatlan. A képtisztelet a lehetetlen lehetővé tételének kísérlete tehát, a kép vagy az örök ige ábrázolása is akar lenni a mi merő monofizitizmus, vagy a festő Krisztusból közönséges teremtményt csinál, és elválasztja az örök igétől, akivel pedig egyesült, ami meg nesztoriánus eretnekség. Az uralkodó érvelése és a császári gárda teremtette légkör jóvoltából a hieriai zsinat bálványimádás vétkében ítélte el a képek tisztelőit, birtoklóit, készítőit. Rájuk, püspökökre, papokra, szerzetesekre kiközösítést mondtak ki, így a már halott Germanosz pátriárkára, damaszkuszi Szent Jánosra, a népet pedig utasították, hogy esküvel kötelezze el magát a képtisztelet elutasítása mellett. A császár a határozatokat megküldte Rómába, hogy a pápa és a nyugati egyház is vesse alá magát a döntéseknek, ám nem ért célt. Rendeleteiben az uralkodó még tovább ment, megtiltotta Mária Istenanya titulusának, de még a szent szónak a használatát is. A császári katonasság és a csőcselék sorra semmisítette meg a templomok ikonjait és mozaikjait, a képtisztelet híveit, főleg a szerzeteseket véresen tovább üldözték. A pápa tiltakozott, és befogadta az Itáliában menekülő szerzeteseket, klerikusokat, a keleti főpapokat ellenszegülésre buzdította. Legátusai Konstantinápolyba utaztak, hogy újra érvénybe helyezzék és megerősítsék a szent képek tiszteletét, de nem jártak sikerrel, a nyugati egyház és a frank uralkodó viszont támogatta Rómát. Erről tanúskodik a Gentilliben tartott frank tartományi zsinat, amelyen keletről menekült püspökök is ott voltak. 5. Konstantinosz halála után fia, 4. Leó következett 1775-től a trónon. A képrombolás híve volt ő is, de enyhített a képtisztelőkkel szembeni szigoron. Ám amikor 780-ban meghalt, fordulat történt a képvitában. A hatalmat fia, a kiskorú 6. Konstantinosz helyett gyakorló özvegye, Eiréné képtisztelő volt, aki hozzálátott az ikonok méltóságukba való visszahelyezéséhez. A császárnő államcsínnyel felérő döntéséhez elnyerte első Hadrianus pápa támogatását, akivel egyetértésben 786-ban egyetemes zsinatot hívtak össze, hogy lezárják a képvitát. Ezt a zsinatot a katonasság szétszavarta. A következő évben, 787-ben ezért Nikaiában került sor megbízható csapatok védelmében a második nikaiai zsinatra, amelyen Tarasszios konstantinápolyi pátriárka elnökletével pápai legátusok jelenlétében tárgyalták az ikontisztelet kérdését. Ez volt a hetedik egyetemes zsinat, amelyen 350 püspök jelent meg. Bár többségben voltak az ikontisztelet védelmezői, szót kapott az ellentábor is. A felek előterjesztették érveiket, majd döntésre került sor. A nyolcadik ülésen, a Magna Ura palotában Eiréné császárnő és még kiskorú fia, hatodik Konstantinos jelenlétében a képtisztelők győzedelmeskedtek. Az atyák, a Germanos pátriárka és damaszkuszi Szent János érvei alapján helyreállították az ikonok és az erekék tiszteletét. Rómában első Hadrianus pápa üdvözölte, egyetemesnek ismerte el a zsinatot. Ám a képekkel kapcsolatos tisztelet és imádás fogalmainak görögről latinra való hibás fordítása miatt nyugaton kétségbe vonták a zsinat egyetemességét és döntései igazhitűségét. Így járt el Nagy Károly frank király is, aki a 794-es frankfurti zsinaton elérte a nikaiai döntések elmarasztalását. A zsinat egyetemes jellege körüli vita így csak később tisztázódott. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották. Mária Rádió.